Jó reggelt kívánok mindenkinek, ez a reggeli monitor, a vonalban pedig itt van velünk Sós Eszter Petronella, Franciaország szakértő. Kezét csokkolom, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Ugye tegnapi hír, hogy megbukott a francia kormány a bizalmi szavazáson. Azoknak a kedvéért, akik kevésbé vannak képben, egy kis történelmi vagy történeti áttekintést, kitekintést adjunk. Tehát meddig volt hivatalban a Bayrou kormány?
Ez egy körülbelül 9 hónapos kaland volt, ez a Bayrou Berlet a Matignon palotában. Nem egy hosszú miniszterelnökség. Ugyanakkor az elmúlt, hát most már 3 évben az 5. miniszterelnök cserénél tartunk. Ennek az az oka, hogy 2022-ben az elnökválasztás után azért nem egy acélos többséget tudott létrehozni a Macron-tön, és hát 2024-ben volt egy előrehozott választás, ami viszont egy 3 osztatú többség nélküli nemzetgyűlést hozott létre, és hát ugye ezután kinevezte Michel Barnier-t, Emmanuel Macron. Michel Barnier belebukott a tavalyi költségvetés elfogadása körüli vitákba, François Bayrou pedig meg sem várta ezt, ugye ő maga hozta előre a bizalmi szavazást, és hát nagyon úgy tűnik, hogy hát ő is belebukott, méghozzá nagy többséggel, úgyhogy egy új miniszterelnöke vár a feladat, hogy az idei francia költségvetés megpróbálja elfogadtatni.
Mondhatjuk azt, hogy ez a demokrácia sajátossága, ami történik Franciaországban?
Én azt mondanám, hogy a parlamenti logika sajátossága. Ugye Franciaország egy félelnöki rendszer, de ha valami félelnöki, akkor abból azt következik, hogy részben, vagyis félparlamentáris. A francia miniszterelnök ugyan a köztársasági elnök kinevezettje, de rendelkeznie kell a nemzetgyűlés bizalmával. És hát François Bayrou nem rendelkezett ezzel a bizalommal, nem tudta letárgyalni az ellenzéki pártokkal, hogy legalább tartózkodjanak. Ugye amikor nincs többség, akkor nem lesz annyi szavazat, annyi igen szavazat, hogy az abszolút többséget eredményezzen, de el lehet érni, hogy mondjuk az ellenzéki pártok azt mondják, hogy kaptak valamit, cserébe tartózkodnak, volt ilyen. Bayrou ezt most nem tudta elérni, tehát ez a parlamenti logika. Ez a félparlamentarizmus logikája a francia rendszerben.
Akik most az ellenzékben vannak, vagy az ellenzéket képviselik, ők egy kemény ellenzéknek mondhatók? Tehát arra gondolok, hogy egyből és élből elutasítanak mindent, ami a kormányzó pártok felől jön, vagy azért meggyőzhetőek akár észérvekkel, akár politikai érvekkel?
Háromféle ellenzéket említenék meg. Az egyik a jobb oldalon a nemzeti tömörülés. A nemzeti tömörülésnek eddig az volt az attitűdje, hogy nem alapból vonja meg a bizalmat, illetve nem alapból szavazza le a kormányt, hanem megnézi, hogy mit ígér. Ugye François Bayrou-nak és Marine Le Pennek egyébként is egy ilyen viszonylag szívélyes, személyes viszonya van. Egyébként Bayrou arra számított, hogy Le Pennel most lehet majd tárgyalni. De Le Pennben volt egy sértődöttség, vagy legalábbis ezt mondta, nyáron küldött egy levelet a miniszterelnöknek. A miniszterelnök állítólag szétküldte a csapatának, hogy szedjék össze, hogy milyen javaslatok vannak benne, és mit lehet reagálni, de Le Pen már várta a választ, ami így nem érkezett meg. Most azt mondja a nemzeti tömörülés, hogy ha nem változtat a politikáján a következő kormány, akkor leszavazza. Tehát kicsit keményedik a nemzeti tömörülés álláspontja. A bal oldalon két tömböt érdemes ugyanígy említeni. Az egyik a lázadó Franciaország, ez egy radikális baloldali párt. Ők alapból és élből leszavazósak, tehát frontális ellenzéki pozícióban vannak. Ők egyébként előrehozott elnökválasztást szeretnének, tehát ebben a stratégiában vannak. És hát említendő a szocialista párt, ők most nagyon fontosak lettek az elmúlt napokban. Ők hezitálnak, mert hogy szeretnének leválni a lázadó Franciaországról, szeretnék visszavenni a baloldal vezető pártjának a pozícióját, és ugye ennek az az egyik üzenete, hogy ők kormánypárt, kormányzó párt. És próbálják azt az üzenetet küldeni, hogy van alternatív programjuk, hogy ők szeretnének kormányozni, és Macron is játszik velük, azt üzengeti, hogy hát meg kéne egyezni a szocialistákkal. Nem biztos, hogy szocialista miniszterelnököt akar, mert az a program viszont szembe megy a Macron-féle gazdaságpolitikai felfogással. de talán ez az a párt, amelyik a mostani ellenzékből, hát úgy, ahogy mondható esetleg, de tárgyalásokat követel. Nyilván Macron elnök most ki fog nevezni valakit, és hát a háttérben talán már látszódnak az erővonalak, hogy ki az, aki valamilyen programbéli engedmény révén, árán esetleg megfogható, de az sem biztos, hogy aki megfogható, az hát kormányerő lesz, lehet, hogy itt egy külső támogatást tudnak kitárgyalni. Ez még nyitott kérdés, nyilván sok tud attól, hogy ki lesz az az ember, akit a köztársasági elnök miniszterelnökké tesz. Itt még egy dolgot érdemes tudni egyébként, nem kötelező a bizalmi szavazás. Tehát amikor majd a miniszterelnök, az új miniszterelnök elmondja a programbeszédét, akkor ő vagy kér bizalmi szavazást, vagy nem, valószínűleg nem fog, mert nincsen többség hozzá, és akkor az ellenzékek tudnak bizalmatlansági szavazást kezdeményezni, és ott szokott az a játék következni, hogy X párt megszavazza-e a Z párt javaslatát. Ugye ezekben a javaslatokban vannak indoklások, és akkor egy-egy mondatba bele lehet kapaszkodni, azért nem szavazom meg, mert ezzel nem értek egyet, azért szavazom meg, mert, úgyhogy majd ezt érdemes figyelni. Nem biztos, hogy hosszú életű lesz a következő kormány, benne van a passziban, hogy pár hét múlva újra beszélgetünk.
Mi az, ami elvezetett végül ehhez a bizalmi szavazáshoz? Tehát vannak olyan konkrétan kimutatható tételei vagy elemei ennek a költségvetési tervnek, ami végül elvezetett oda, hogy ez a kormány belebukott?
Vannak szimbolikus elemek, mert most hagyd tegyem hozzá, hogy maga a javaslat az egyelőre egy javaslat. Tehát, hogy ez még nincs is a nemzetgyűlés előtt. Tehát formálisan még nem történt meg a benyújtása. Minden esetre François Bayrou nyáron elmondta az ő javaslatát. Ebből egyrészt a különböző szociális kiadások nem igazítása, tehát az inflációval való korrigálásának az elmaradása, ami nagyon érdekes. Illetve volt egy szimbolikus javaslat, ugye ez a két munkaszüneti nap megszüntetése, felszámolása. Erről megy a találgatás, hogy François Bayrou ezt ténylegesen akarta-e, vagy pedig akart valami szimbolikusat, amit utána majd a tárgyalások során el lehet engedni. Mindazonáltal egy 44 milliárd eurós megszorítást javasolt a francia költségvetésben. Ugye 5% fölött van a hiány, az államadósság pedig 114%, és a François Bayrounak egyébként is volt egy ilyen mély meggyőződése, hogy az adósság rossz, a hiány rossz, tehát neki az elvi pozíciója is volt, de hát a gyakorlatban pedig arra hivatkoztak, hogy ez szuverenitási kérdés. Tehát itt azért az elmúlt egy-két hétben repkedtek olyan nyilatkozatok is, hogy ha ezt nem oldják meg, akkor ennek az IMF lesz a vége. Aztán persze visszakoztak, de van egy ilyen, hogy mondjam, dramatizáló hangulat is, hogy gyorsan meg kéne fogni a francia államadósságnak a növekedését.
Elmondta ugye a beszélgetés elején, hogy viszonylag rövid idő alatt többen is váltották egymást a miniszterelnöki székben. Önmagában ez a tény a mindennapi életet befolyásolja valamiben Franciaországban? Tehát ettől még a hivatalok vagy az államigazgatás az zavartalanul működik?
Természetesen, tehát a bürokrácia az nem áll le. A döntéshozatal az le tud állni, mert ugye ilyenkor az történik, hogy minden kabinet, minden miniszter elkezd arra készülni, hogy akkor megy vagy marad. És ugye ez időt vesz el, tehát már most lehet hallani, hogy a miniszterek elkezdtek telefonálgatni, elkezdtek lobbizni azért, hogy maradjanak, vagy adott esetben miniszterelnökök legyenek. Tehát erőforrásokat azért von el a politikai bizonytalanság. Amit viszont hallani, és nagy jelentősége van az, hogy a gazdasági élet szereplői elbizonytalanodtak. Tehát az, hogy van egy politikai bizonytalanság, és egyáltalán nem lehet tudni, hogy ki lesz az új miniszterelnök, lesz-e új választás. Esetleg, ahogy említettem, van, aki előrehozott elnökválasztást szeretne, ezt nyilván Macron tudja eldönteni egy személyben, de hogy van egy olyan politikai bizonytalanság, amikor lóg a levegőben, a költségvetés lóg a levegőben, adott esetben egy leminősítés, erről így beszélnek, lóg a levegőben, hogy milyen állapotban van a gazdaság. Ez a gazdasági szereplőknek a beruházási kedvét, a gazdasági szereplőknek a lelkesedését azért lehűti, azért ők azt szeretik, hogyha stabilitás van, és lehet előre tervezni legalább 3-4-5 évig, vagy lehet tudni, hogy mi mikor lesz menetrend szerint. Most nem tudják, és nagyon látványosan panaszkodnak is, tehát például a munkaadói szervezet, a legnagyobb munkaadói szervezet vezetője arról beszélt, hogy hát nagyon kellene a gazdaságnak a kiszámíthatóság. És ez Macronnak is fontos egyébként, mert azért neki volt egy olyan terve, és az néhány évben viszonylag jó számokat mutatott is, hogy Franciaországot egy nagyon vonzó befektetési célponttá tegye, és voltak évek, amikor a működőtőke befektetések nagyon jól alakultak, de hát ilyen politikai körülmények között ez mondjuk úgy, hogy nehezebb. Tehát nehezebb azt az imást küldeni a világ felé, hogy Franciaország egy ilyen virágzó gazdasági környezet.
Ez a fajta hűtött vagy lehűlő lelkesedés a választópolgárok tömegeinél is jelen van, vagy jelen lehet? Tehát lehet egy olyan momentum, amikor mondjuk azt mondják, hogy végtelenül elegük van ebből, hogy megint jön valaki, megint nem fogadják el, megint vitatkoznak, tehát hogy nincs stabilitás?
Francia választópolgár ugye nem apátiával vagy passzivitással fejezi ki az elégedetlenségét, hanem dühöng, és ez történik is. Ugye ma 9-e van, amikor beszélgetünk, a holnapi nap folyamán lesz egy ilyen nagy szociális mozgalom, az a neve, hogy blokkoljunk mindent, és hát arra lehet számítani, hogy lesznek fennakadások különböző szolgáltatásokban és közszolgáltatásokban. Meglátjuk majd, hogy ez mekkora kiterjedtségű mozgalom lesz, de tudni, hogy a sárga mellényesek is újra aktivizálták magukat, azok a csoportok, ahol ők kommunikálnak. És hát 18-án folytatódik majd ez a dolog, akkor már a szakszervezetek hirdettek sztrájk mozgalmat, úgyhogy azt tudom mondani, hogy a bizonytalanság és a politikai nehézségek mellé egy szociális elégedetlenség is társul, és ezt a francia polgár így is fejezi ki, hogy szinte sztrájkol polgári engedetlenséget csinál, tehát érzékelheti a társadalomban. Nem elsősorban a parlamenti játékok miatt, vagy azért, hogy is, nem tudom én ki a miniszterelnök, hanem azért, mert a francia polgár pontosan érzékeli, hogy az államadósság és a hiány lefaragásának a kérdése potenciálisan az ő mindennapi életét érintheti, és úgy érzik a polgárok, ez is egy ilyen közhelye az értelmezéseknek, hogy már így is nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek, ugye így is az a megélés, hogy a közszolgáltatások leromlanak, és hát most azt kéri a politikai elit, hogy újabb erőfeszítéseket tegyenek, és ezt a feszültségeket okoz.
Milyennek mondhatók most a francia-magyar vagy magyar-francia kapcsolatok?
Ugye mindkét ország Európai Uniós tagállam. Ebből következően nyilván van egy rendszeres munkakapcsolat. A vezetőknek a viszonya az tulajdonképpen egy ilyen civilis munkakapcsolat, és hát vannak olyan szakpolitikai területek, itt mondjuk hármat emelnék ki, az egyik az energetika, tehát az atomenergiának a használata, a másik a védelempolitika, a harmadik pedig ugye a nagy klasszikus, az agrárpolitika, ahol nagyon-nagyon hasonlóak az érdekek és a kormányzati álláspontok, és hát ezekben a témákban tulajdonképpen tud működni az együttműködés, tehát nagyon pragmatikus és egy ilyen civilis munkakapcsolat jellemzi a két ország viszonyát, még úgy is egyébként, hogy azért a magyar gazdaság sokkal inkább a német gazdasághoz kötődik, de itt is van egy közös érdek, ugye magyar oldalról a diverzifikációt lehet említeni, francia oldalról pedig azt az igényt, hogy Közép-Kelet-Európában növelje a befolyását, úgyhogy még itt is van egy találkozás. Nyilván ez nem mindig politikai kérdés, ez inkább a gazdasági szereplők döntésén múlik, de a politikai geostratégiai érdek az ezen a ponton találkozik.
Tudom, hogy egyikünk sem jós, de mégis eszembe jutott a kérdés, hogy van olyan forgatókönyv a jövőben, hogy a Le Pen család ifjabbik sarja, ugye Marine Le Pen révbe ér és meg tud nyerni egy elnökválasztást Franciaországban?
Amennyiben el tud indulni, akkor erre van esély. Ugye éppen tegnap jelezte a bíróság, hogy 2026. januárjában elkezdi a másodfokú tárgyalását Le Pen ügyének, és februárban befejezi. Tehát viszonylag gyorsan el fog dőlni, hogy hogy ő indulhat-e. Ugye Löpennek még ezen túlmenően van egy olyan stratégiája, hogy megpróbál az alkotmánytanácshoz eljutni ezzel az előzetes végrehajtás problémával, ami az ő eltiltását okozza. Úgyhogy a következő évnek a nagy kérdése, hogy ő jogilag milyen státuszban van, tehát hogy egyáltalán versenyben van-e. De hozzáteszem, hogyha nincsen versenyben, a nemzeti tömörülésnek van B-terve, ugye Jordan Bardella pártelnök, aki egy ilyen kijelölt utód, tehát azért olyan forgatókönyv elképzelhető, hogy mondjuk Bardella indul, az ő számai is hasonlóak Löpenéhez, tehát nem esélytelen, és abban az esetben, ha mondjuk ő megnyerné az elnök választást, akkor valószínűleg Löpent neveznék ki miniszterelnöknek. Ott van egy ilyen érdekes jogi helyzet, hogy hiába van eltiltva a választott tisztségviseléstől, de miniszterelnök lehetne, mert hát nyilván a köztársasági elnöknek van kegyelmi joga. Úgyhogy tulajdonképpen akármi történik, ha a nemzeti tömörülés választást tud nyerni, akkor nagy valószínűséggel már Löpennel számolni kell, igen.
Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Sós Eszter Petronellát, Franciaország szakértőt hallották, és köszönöm személyes szerint is, hogy ilyen korai órán beszélgetni tudtunk. Nagyon szép napot kívánok Önnek, és nagyon eredményes hetet, viszont hallásra!
Viszont kívánok, viszont hallásra!